Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a Jelen Podcast sorozat az Európai Unióról, amelyet a Mérték Média Elemző Műhely és az Oktatás Alapítvány támogat. Vendégünk pedig ezúttal Újhely István, baloldali közéleti személyiség, az Esélykörök alapítója, aki június 9-ig az Európai Parlament egyébként rendkívül elismert képviselője volt. Kihagytam valamit a felsorolásból?
Hogy most, hogy így meglettem dicsérve, inkább nem is tennék hozzá semmit, csak a szépre emlékezem.
De vajon mennyire szép a kép jelen pillanatban a június 9-i választások után kivált kép, hogyha a baloldal és a zöldek, illetve a liberálisok helyzetét nézzük?
A kép összetett nyilván, hiszen hogyha most 27 tagországáról beszélünk az Európai Uniónak, akkor nyilván nem húzhatunk rá egy egységes jellemzést. Összességében viszont a populista, szélső, jobboldali, de hát sokszor ideológia mentesen pusztán csak populista európa-ellenes erőknek az erőretörése az tényszerű. Nem hiszem, hogy ez egy tartós folyamat lesz, viszont az megállapítható, hogy miután a populizmusnak és ezeknek a típusú pártoknak valójában mindig az szerepel a fő szlogenjei között, amire a társadalom, a nép leginkább reflektál, ezért balról, sokszor szélső balról előzik a szociáldemokrata, a baloldali mozgalmakat. Nincs könnyű helyzetben itt tehát az európai baloldal.
De melyek azok a kihívások, amelyekre az európai baloldal az elmúlt 5 évben nem talált érzékelhető választ? Vagy értékelhető választ?
Nyilván máshogy kell ezt megközelíteni mondjuk olyan országokban, ahol a baloldal kormányoz, és nyakába kapta telibe a válságok sorozatát. Szoktuk mondani, hogy a krízisek fesztiválját éljük most már hosszú-hosszú évek óta. Egy német szociáldemokraták által, Scholz által vezetett kormánypárt elképesztő módon sínylette meg mindazt, ami zajlott az elmúlt években. De nyilván más a helyzet mondjuk egy olyan országban, ahol két pártrendszer van, mondjuk Máltán, ahol a két nagy politikai tömb egymással szkanderezik, és most már hosszú évek óta a baloldal jön ki győztesként, ott a politika tartalma, minősége is egészen más, mint mondjuk Németországban. De hagyj említsem Franciaországot, ahol pedig egy Macron vezette kurzus után a baloldal, az egységes baloldal frontja képes volt választást nyerni, még akkor is, hogyha ez egy bonyolult francia belpolitikai helyzetben ez egy nem egy baloldali kormányfőt jelent, de készülnek a választásokra. És hát akkor nézzük Magyarországot, itt pedig értelmezhetetlen mindaz a kérdés, amit föltett, hiszen teljesen megszűntek a politikai ideológiai határok a pártok között, és sajnos a baloldal nem találja saját magát.
Az, hogy a magyarországi baloldal helyzete az hogyan alakult, az valamiképpen összefüggésben van-e az európai politikával, vagy ez egy ettől teljesen független folyamat?
Biztos, hogy összefüggésben van. Azok a hatások nyilván a magyar társadalmat is érintik, azok az innovációk, az a modernizáció, amelyben a baloldal hagyományosan talán kevésbé találta a ritmust, és nem tudott segítségére lenni széles társadalmi csoportoknak, az ugyanúgy Magyarországon is igaz, mint Németországban, vagy Horvátországban. De azért a magyar jelenség az még csak nem is a 2010-es kormányváltástól, hanem talán az összedi beszédtől kezdve vezethető le, onnantól van igazán válságban a magyar baloldal.
Ezt ön személyesen is megsínlette, hiszen az anyapártját igaz ön szántából elhagyta, és próbál új társadalmi szervezetet létrehozni, amely a baloldali gondolatot vinné tovább. Milyen esélyét látja jelen pillanatban ennek a június 9-i választások tükrében?
Annyiban hogy pontosítsak, hogy pontosan az a stratégiai döntésem, hogy politikai, a versenybe beszálló politikai pártot, mozgalmat, közösséget nem érdemes most szervezzek. Sem erőm, sem pedig társadalmi igényt ebben a pillanatban nem látok rá. Túl sok a baloldali kispárt, egyelőre az ő egymás közti versengésükről szólnak ezen az oldalon a politikai hétköznapok, és ebbe beszállni teljesen értelmetlen és felesleges. Nem pusztán saját ambíció szempontjából, hanem egyáltalán a összérdeket nézve. De amivel én próbálkozom, és amiben szeretnék hasznos lenni, egy olyan képzéseket, akadémiai programokat, könyvkiadást, konferenciákat, tudományos, alapvetően a nemzetközi, modern, új baloldali eszéknek és eszméknek a hazahozatalában egy olyan kis szellemi műhelyt létrehozni, amivel hasznára tudok lenni azoknak, akik aktív politikai szereplők szeretnének lenni a baloldalon. Én nem szeretnék ma ez lenni. Elég volt ez a 29 év. Szerintem idejében döntöttem azt el, hogy érdemes váltani. Nem szeretnék olyan megélhetési politikus lenni, aki láthatóan csak a székébe ragaszkodik, de egyébként fogalma nincs, hogy merre az előre. Én muszáj voltam váltani, és tudtam váltani. A magyarországi baloldalnak a helyzetére és a lehetőségére nyilván rányomja a bélyeget, vagy determinálja a pályánkat a Tisza mozgalom megjelenése, amelynek egyébként, és most hagy áruljam el, soha nem mondtam nyilvánosság előtt, ez akár magánügy is lehetne, de én az EP választásokon a Tiszára szavaztam. Mert azt éreztem, hogy kell egy olyan cunami, ami elsöpör sok mindent, és kihordja az ártérből is a szemetet. A kérdés az, és most nyilván arról beszélgetünk, hogy a cunami vagy az ár levonulása után hogyan indul el az újjáépítés. A Tisza párt nem lesz egy baloldali párt, nem is az a dolga, az Európai Néppártnak a része. Ezért az lesz az izgalmas kérdés Magyarországon, hogy tudnak-e új és komoly alapokkal rendelkező modern baloldali közösségek, mozgalmak megjelenni. Nem vagyok abban biztos, hogy a ma általunk ismertek azok ilyenek.
Azt említette, hogy ugye új, friss baloldali gondolatokat szeretne a magyar közéletben elterjeszteni a maga eszközeivel és a maga szellemi műhelyével, hogy vannak-e ilyen friss új baloldali gondolatok után. Arra utalok, hogy az utolsó, ami ilyen típusú volt, az annak idején a garantált alapjövedelem gondolata volt, amivel még többen kísérleteztek is Magyarországon a COVID idején, de azóta ilyen típusú gondolkodásmódról nem igazán lehet hallani.
A nemzetközi közösségben igen. A Andor Laci által vezetett, ő a főtitkára az európai baloldali politikai család think tankjének, alapítványának Brüsszelben elképesztő, izgalmas szakmai munkák zajlanak. Hogyha nagyon egyszerűen megfogalmazhatom, hogy miben kell váltania az európai baloldalnak, és ez nem a magyar baloldalra vonatkozik, az európai baloldal zöldebb akar lenni a zöldeknél, emberi jogi kérdésekben liberálisabb akar lenni a liberális pártoknál, és pontosan azt felejtette el, ami a valódi dolga lenne, hogy a legszélesebb néptömegeknek. És nem feltétlenül csak a teljes kiszolgáltatottságban élőknek, hanem azoknak, akik bérből és fizetésből élnek a mai viszonyok között. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon széles társadalmi csoport. Itt beszélhetünk a önfoglalkoztatóktól kezdve az egyetemistákig, nagyon-nagyon sok emberrel. Az ő hétköznapi életükben megtaláljuk azokat a konkrét kérdéseket, amikkel foglalkozni kell. Ilyenek a lakhatás kérdése, ilyen az oktatás kérdése, az egészségügy kérdése és a nyugdíj kérdése. Minden más, ami nagy elvek és nagy értékek, folyamatos zászlóra tűzése és csak azokról való konferenciázgatás, ez nem érdekli az embereket. És ezt tudomásul kell venni. Ennek óriási kritikáim vannak az Európai Szocialista Párt, meg a saját volt frakcióm, az Európai Szociáldemokrata Frakció, parlamenti szociáldemokrata frakcióval is, mert, bocsánat, ne értse félre senki, de több Afrika hetet szervezett az SND az Európai Parlamentben, mint ahány hetet szervezett volna az európai, vagy az egyes társadalmak, például a magyar társadalom egészségügyi ellátása kapcsán. Szerintem nekünk ezekkel kell foglalkozni, egész konkrét kérdésekkel.
Túlságosan jó fiúk akartak lenni, vagy jó tanulók, vagy jó nebulók?
Van abban igazság, hogy elkényelmesedett az elmúlt évtizedekben az európai pártokrácia, és azért mondom így, mert nem csak a baloldalra vonatkozik össze, hanem a többi hagyományos politikai szereplőre is. És igen, például, ha a zöld ügyeket nézzük, akkor én, akit úgy ismernek Brüsszelben, és pont egyébként ezekben a napokban Brüsszelben egy nagy a klímaváltozással és azzal kapcsolatos technológiai forradalmakkal kapcsolatos nagy rendezvénynek leszek a házigazdája, mindig kiálltam a Green Deal és a fenntarthatóság mellett. De ez nem jelenti azt, hogy el kellene felejtsük azokat az embereket, akik ezt megsínlik, és nem csak úgy sínlik meg, hogy egyébként a klímaváltozás a hétköznapjaik életminőségét érintik, hanem úgy, hogy iparágak szűnnek meg, alakulnak át, és senki nem ad választ azoknak az embereknek, akik évtizedek óta azokban dolgoznak, hogy mi lesz veletek, hogyha egyébként egy-egy európai szintű döntéssel kihúzzuk a lábatok alól a talajt. Nincsenek erre válaszok, mert csak a fő cél lebegett minden vezetőnek a szeme előtt, hogy a klíma céloknak meg tudjunk felelni. Igen, de ezt konkrétan hogy fordítjuk le? Mondok példát, mindenki a turizmus iparágában, és ugye én főleg ebben dolgoztam meg a közlekedésben az elmúlt években, mindenki arról beszél, hogy hogyan kellene zöldesíteni, karbonsemlegességet elérni például a turisztikai iparágban. De ezt célként könnyű megfogalmazni, csak amikor egy családi vállalkozás üzemeltet egy kis pici panziót, vagy egy családi éttermet, és rájuk olyan kötelezettségeket szabunk, amelyeket ők szívesen teljesítenének, csak nincs miből, akkor ott tartunk, hogy ellenségévé tesszük a klímaváltozás elleni harc szempontjából azokat, akiknek megnehezítjük a mindennapi megélhetését. Az európai baloldalnak meggyőződése hogy az a dolga, hogy kanalizálva azokat a fontos folyamatokat, amelyek a például az európai közös célkitűzésekben vannak, hogy ezt lefordítsa a hétköznapi élet nyelvére, és adjon konkrét javaslatokat a túlélésre, a boldogulásra. Ezért említettem az egészségügyet is, mert szerintem az egészségügy az egyik legfontosabb és legtartósabb válságban lévő terület Magyarországon különösen, de Európa sok országában. Mégiscsak egy-két éve sikerült azt elérjük, hogy az Európai Unió nem csak szlogen szintjén, hanem valódi programok, költségvetés és szabályozás kérdésében elkezdjen az európai egészségügyi minőség kérdésével foglalkozni. De ezekkel kell tudni megbarátkozni, és azt vegyük tudomásul, hogy azok a hangos politikai erők, akik az elmúlt években főleg a migrációt vagy a gazdasági válságot harsogták a társadalom felé, azok megoldási javaslatokkal nem rendelkeznek, csak az ellenséget mutatják föl. Viszont az ellenség felmutatása és a szókimondás az már voksokat tud nekik hozni, így történt ez Ausztriában, vagy éppen Németország több tartományában is az elmúlt időszakban. De ettől még kormányra kerülve kormányozni, érdemi megoldásokat az asztalra tenni nem fognak tudni. Na ebben van lehetősége szerintem az új progresszív erőknek.
Mennyiben lehet például az, ami Spanyolországban történt a Vox hátraszorulásával?
Spanyolország mindig izgalmas példa, hosszú ideje kormányoz Sánchez, és sok válságot élt túl rendkívül ügyesen, és nem csak a sárnyával veszi le a lábáról a választókat, hanem a konkrét megoldási javaslataival is. És azt hiszem, hogy ez egy jó példa tud lenni. Mindez, ugye a negatív példa, az ellenkező példa a német kormánykoalíció, ahol a szocdem, zöld, liberális hármas képtelen nem csak a válságokkal megküzdeni, hanem azzal a kihívással, hogy a náci Németország eltűnése óta most először vállaltan sokszor fasisztoid eszmét valló, szlogeneket pufogtató politikai szereplők képesek választásokat nyerni, vagy parlamentbe bejutni, szövetségi tartományi szinten akár kormányozni.
Említette a Green Deal-t. Látja annak a veszélyét, a veszélyként lehet ezt apostrofálni, hogy azok a célok, amiket megfogalmaztak a Green Deal keretében, azok a június 9-e után valamilyen szinten fölpuhulni.
Nem látok, a célokban nem lesz felpuhulás, abban látok talán előre mozdulást, hogy értelmesebb, konkrétabb vitákat lehet folytatni. Úgy közelítem meg, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor mondjuk én tartottam egy bármilyen rendezvényt vagy beszédet, és ott kritikusan fogalmaztam a Green Deal-ről, vagy a Green Deal kapcsán európai bizottsági vagy parlamenti határozatokról, akkor sokan nekem estek, hogy én mit művelek, nem lehetett kibeszélni a kánonból. Engem ez kevésbé izgatott, viszont nyilván visszafogott sok embert abban, hogy épésszel közelítse meg ezeket a kérdéseket. Nem véletlen egyébként, hogy Orbán Viktor és hasonszörű társai, akik kimondanak féligazságokat, vagy teljes igazságokat, de nem tesznek hozzá megoldási javaslatot, vagy kifejezetten káros megoldási javaslatokat tesznek hozzá, hogy ők hasítani tudnak, és az európai különböző tagországok politikai centrumában találják magukat. Ez pont azért van, mert az európai politikai, hagyományos politikai frakciók és intézmények szégyenlősen beszéltek problémákról. Ma már az Európai Parlamentben, és nyilván nyomon követem június óta is a politikai folyamatokat, ma már nyíltan lehet erről beszélni, és talán ki lehet gyomlálni egy-két vadhajtást, ami teljesen feleslegesen került a szabályozási kérdésekbe. De csak hogy a hallgatóság kedvéért, hogy legyünk konkrétabbak. Igen, könnyű arról beszélni, hogy mondjuk a légi közlekedésben, az aviation industry kapcsán ott sokkal szigorúbb szabályozások kellenek, és mondjuk meg lehet drágítani, mindenfajta extra adókkal terhelni a repülőtársaságokat. Csak akkor jön a másik kérdés, hogy azok a például magyarok, akik Ávezió úgy találtak munkát, vagy tanulási egyetemi lehetőséget, vagy megélhetést, hogy olyan helyekre utaznak fapados légitársaságokkal viszonylag elérhető áron, ami tud nekik megélhetést adni és a családjuknak, vagy mi van azokkal, akik a fapados légitársaságoknak köszönhetően utazhattak el életükbe először valahova nyaralni, kirándulni, világot látni, Európát nézni, vagy mi van azokkal a százezrekkel, akik ebben az iparágban dolgoznak. Tehát csak azt akarom mondani, hogy muszáj, hogy az ipari szereplőkkel közösen legyenek előterjesztések, mert az ipari szereplők is köztünk élnek, ők is hajlandóak sokat tenni a környezetünk, a jövőnk, a gyermekeink érdekében, csak ők azt is látják, hogy az azonnali következmények azok mondjuk hány százezer vagy hány millió embert érintik negatívan. Tehát ilyen konkrét példákról beszélek, amikor azt mondom, hogy az ezen a héten is zajló brüsszeli esemény, ami nem egyszerűen egy konferenciánál sokkal több, egy nagyon fontos szakmai networking program, hogy ezeken e felé kell toljuk a döntéshozókat. Izgalmas időszak lesz, főleg azért, mert az Európai Parlamentben is megváltozott a klíma, nem csak a földünkön, de nem veszélyezteti egyébként semmi az Európa párti többségnek a döntéshozatali képességét. A hangos kisebbség az továbbra is kisebbség, de észnél kell lenni, mert könnyen felboríthatják az európai egyensúlyt.
Ugye azt említette, hogy az Orbán és a hasonló populisták hasítanak, de mekkora hasítás ez? Tehát lát-e arra bármiféle esélyt, hogy a Meloni féle inkább a centrum felé törekvő, vagy legalábbis ezt a látszatot keltő, az eddigiek alapján ezt a látszatot keltő társaság végül mégiscsak összeakaszkodik a patriótákkal, és akkor egy nagyobb erőt tudnak képviselni, szemmel láthatóan Orbán Viktor ebben remény.
Nyilván esély mindig van mindenre, meg az ellenkezőjére is, de én kicsi esélyt adok ennek. Az a tapasztalatom, hogy azok a populisták, akik a végén kormányra kerülnek, és szembesülniük kell a kormányzat felelősségével és terheivel, ők rájönnek arra, hogy az egységes Európa nélkül a szakadék szélére tolják a saját országukat. Vegyük két felé, vagy inkább három felé a mai Európát. Van egyszer ez a közép- és kelet-európai térség, ahol sajnos nálunk továbbra sem mondhatjuk, hogy egy gyökere eresztett politikai intézményrendszer lenne. Pont azért tehette meg Orbán Viktor azt, amit megtett az országgal, kiherélve a demokratikus intézményeket, fékek ellensúlyok rendszerét, és maga alá tolva mindent, tulajdonképpen egy emírséget, egy autokrata rendszert kialakítva, egy látszat parlamenttel, azért tehette meg, mert nem volt mélyen gyökerezve a társadalomban az az igény, hogy ezt ne tehesse meg valaki velünk. Sajnos ez a sorsunk. Talán nem mindig lesz így. Hozzánk hasonló országok vannak a térségben. Az, amit Ficó csinál Szlovákiában, ez egy hasonló kísérlet, de sokkal szoftosabb kivitelben. Ugye ne felejtjük el, hogy azért Orbán Viktor is meglepődött az elmúlt egy évben néhányszor, amikor a végén Ficó nem állt mellé bizonyos kérdésekben, például a Moszkvával való kapcsolat kérdésében, hanem másképp viselkedett. Van tehát néhány ország itt a térségünkben, ahol hasíthat, ahogy mondtam, a populista oldal, nem nevezném jobb oldalnak, mert szerintem nincs ideológiája, viszont kormányra kerülve vagy bajba kerül, vagy pedig megpróbál egy olyan rezsimet létrehozni, mint Orbán Viktor, viszont az Európai Unió most már tanult az Orbáni hibából, tehát azt gondolom, hogy nem lesznek újabb Orbánok. A másik része Európának, ahol Olaszországtól, Franciaországig, Spanyolországtól kezdve akár például Belgiumig, Hollandiáig, erőteljesen szerepelnek a választásokon a szélső jobboldali pártok, sokszor ugyanolyan populisták, mint Orbán, de ezek inkább protest szavazatokat gyűjtenek be, tehát nem tartós építkezésben vannak, hanem egy hirtelen fellángolás, amikor a társadalom elküldi az intézményeket működtető elitet melegebb éghajlatra. De ezek nem lesznek tartós problémák, és mint például Franciaországban, ahol Macron elnökkel szembe időről időre megjelenik a Le Pen, mint kihívó, és aztán a második fordulóban mindig megnyugszunk, hogy többséget kap a normalitás. Itt az lesz az érdekes, hogy a francia elnöknek lejár a mandátuma, és ki fogja tudni őt úgy pótolni, helyettesíteni, elindulni a választásokon, hogy Macronnak vagy a Le Pennek továbbra se legyen esélye. Szóval nem ugyanaz a szitu Kelet-Európában, mint Nyugat-Európában, van viszont egy nagy fejfájás mindannyiunknak, amit már említettem, ez Németország, mert a német politikában, ha nagy baj történik, akkor az kihat mindannyiunkra. Én azt hiszem, reálisan politikai szemtanúként nyugodtan mondhatom, nem ennek szurkolok, de azt hiszem, hogy egyszerűen csak simán a CDU-CSU szövetség vissza fogja venni a kormányzást Scholzéktól hamarosan, és ott sem a szélső jobb oldal fog kancellárt adni.